Misszióban Máriával. Beszélgetés Simon Dávid atyával, a Győri Egyházmegye ifjúsági lelkészével.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt a Simon Dávid atyát. Itt ülünk Győrben a gyönyörű Székesegyház tövében. Arról gondolkoztunk most itt az elmúlt percekben közösen, hogy hogyan tudnánk együttműködni a Mária Rádióval. Dávid atya, mit gondolsz egy olyan rádióról, amely Mária nevét viseli?
Én azt gondolom, hogy annál bölcsebb dolog nincsen, mint hogyha magunkat, vagy pedig egy művet Mária oltalmába helyezünk, mert nincsen hathatósabb védelmezőnk, nincsen nagyobb közbenjárónk az Úrnál, mint ő. És az Istenen túl nincs más, akitől annyira retteg a gonosz lélek, mint Mária.
Úgy tudom, hogy te az életed egy bizonyos pontján felajánlottad magadat szűzanyának. Ezt miért tetted?
Semmi másért, mert volt egy pap, akiben bíztam, és ez a pap azt mondta, hogy ezt tegyem meg. Ez röviddel azután volt, hogy lejártam az El Caminóból a 800 kilométeres szakaszt, és ott az óceánparton mondtam ki visszavonhatatlanul az igent az Úrnak a hívására, hogy papként szolgáljam őt, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy ott döntöttem el, hogy bemegyek a szemináriumba. Miután hazaérkeztem a zarándoklatról, mondta Mészáros Domonkos atya, domonkos rendi szerzetes, hogy van egy könyv, ez a 33 napos lelki gyakorlatos könyv, ami a szűzanya szeplőtelen szívének történő felajánlásával zárul, és hogy ezt otthon végezzem el, és miután a 33 nap lefutott, utána még mindig elevenen él bennem, hogy éppen a gyengélkedő nagypapámat látogatta meg Mészáros Domonkos atya, és ott voltam, és akkor mondtam, hogy végeztem, és akkor mondta, hogy gyere, akkor itt térdeljünk le, gyújtsunk meg egy gyertyát, és akkor ajánld föl magad a szűzanyának. És így történt ott a nagyszüleimnél, és azt gondolom, hogy életemnek az egyik legjobb döntése volt, mert annyira érzem az oltalmát, a védelmét, a segítségét, és hogy minden, amiben Istenért és az emberek üdvösségért belevágok, olyan játszik könnyedséggel megy, hogy én ezt nem tudom másnak tulajdonítani, mint a szűzanya segítségének.
A Máriás lelkületetet az is jól filmjelzi, hogy fiatalokat tömegével viszel magaddal Medjugorjéba, erre a kegyhelybe. Miért mondanak igent, illetve mi az, ami egyre több és több fiatalt vonz oda, hiszen most a interjú előtti beszélgetésünkből kiderült, hogy akár dupla vagy tripla ennyi fiatal is tudna jönni, csak a te kapacitásod véges.
Medjugorjénak az atmoszférájára, arra mérhetetlen, erőteljes, isteni jelenlétre és a sok csodára, amit az Isten ott a szűzanya közbenjárására véghez visz a lelkekben, arra 3 évvel ezelőtt nyáron az ifjúsági találkozó alatt figyeltem föl, amikor is kapuvári zarándokok magukkal vittek, mint lelki vezetőket, mint újmisés papot, ugye akkor 1-2 hónapja szentelődtem, és amit én ott tapasztaltam, az minden elképzelést felülmúlt. Korábban sok zarándokúton jártam, ilyen 2 hetes zarándoklatokon voltunk Fatimába, voltunk 2 hetes francia zarándoklaton, 10 napos lengyel zarándoklaton, Rómába is voltam, és tényleg sok gyümölcsöt hoztak, Isten kapcsolatba történő megújulást, de az összes addigi zarándoklat, amin voltam, nem hozott szerintem együttvéve annyi lelki gyümölcsöt, mint egy Medjugorje zarándoklat. És ezt honnan tudom, hogy Szabó József atyától tanultam, hogy zarándoklat végén, hazafele az úton mindig ki kell hívni a zarándoklat résztvevőit, a mikrofonhoz a buszon. És hát ott olyan tanúságtételek voltak, amitől én lementem hídba. Tehát olyan erőteljes Isten megtapasztalások, olyan gyógyulások, olyan szabadulások, olyan lelki felfrissülések, megtérések, hogy az valami elképesztő volt. Arról nem is beszélve, hogy napi 5 órákat gyóntattam, és azok a mély gyónások. Emberek olyan dolgokat is letettek, gyónó emberek, amit soha, vagy hogy meggyóntak, olyanok, akik 20-30 éve nem gyóntak, hogy én azt mondtam, hogy a legrövidebb út, hogy az embereket elvigyük Istenhez, az, ha elviszük őket Medjugorjéba, és ott az Isten kegyelmébe ajánljuk őket. És éppen ezért rákövetkező évbe, tehát 2 évvel ezelőtt, itt meghirdettem helybe fiataloknak, hogy menjünk az ifjúsági találkozóra, és 72-en mentünk emeletes busszal, 58 fiatal, és 14 kísérő, és hát megint, amik történtek a szívekbe. Volt egy srác, mondja, így kezdte a tanúság tételét, én ateista voltam, de már hiszek. Elképesztő volt, egy másik mondja, hogy ő úgy érezte, hogy ő lejön buliból, de hogy az első szentségimádáson annyira érezte az Isten jelenlétét, pedig ott se akart maradni, csak annyi ember állt körülött, és ő ott volt lényegében az oltárhoz közel a rásra, hogy nem akart átfurakodni ott a térdelő emberek között, és úgy érintette meg az Isten, és utána később döntött, hogy első áldozó akar lenni, és bérmálkozó. Most volt első áldozó, és bérmálkozó. Aztán volt egy srác, aki a szülei beszélték rá, hosszas vonakodás után jött le, és miután megjött, egyből elmondta a pompei rózsafüzér 9-et, ugye azért az elég húzós, 54 napig napi 3 rózsafüzér egy szándékra. 18 éves fiú. Aztán pont, és olyan hírvelést csináltak ezek a srácok az ifjúsági találkozónak, Medjugorjénak, a szűzanyának talán így is mondhatjuk, hogy egymást hívták el, és különösebben nekem nem is kellett hirdetnem, és így január első hetében már megtelt a 2 nagy busz, és 107-30 év alatti jelentkezett. És úgy mentünk le, hogy 107 fiatal és 7 kísérő. És hát megint hazafelé a buszon 8 óra hanganyagon van, hogy mi történt a szívekben. Volt egy kislány, tavaly előtt 14 éves volt, nem volt, most visszajött, és elmondta, hogy a tavalyi Mladifest óta ő minden nap mondja a rózsafüzét. 15 éves. És az, hogy mit tapasztalnak ott a gyerekek? Hát az Istennek a békéjét. Ugye Eckhart mester, ez a nagy domonkos misztikus mondja, hogy minden ember olyan mélyen van a békében, amilyen mélyen az Istenben, és olyan messze a békén kívül, amilyen messze az Istenen kívül, hogy az Isten az békét akar adni. Ugye mondja Jézus, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. És hogy Medjugorjét annyira körüllengi az Istennek a felfokozott jelenléte, és ezzel magával jön az Istennek a felfokozott békének az érzete. De ugye a szűzanya is így mutatkozott be a harmadik jelenés alkalmával, ha igazak a jelenések, hogy én vagyok a béke királynője. Hogy a fiatalok ezt érzik meg, azt a békét, hogy ott felszabadultak. Hát nagyon sok fiatal szorong, nem tudja elfogadni magát, főleg a lányok. Ugye családi sebeket hordoznak, ugye összetört családok. Nagyon sok a pánikbeteg fiatal. Jó párnak már szenvedélybetegségei vannak, ugye mobiltelefonfüggőség. Aztán fiúknál elég gyakori, ugye, hogy a felnőtt filmekre ráfüggenek, mi egymás videójáték függőség, és hogy mivel, hogy sokkal nincs közel az Istenhez, ezért ilyen belső békétlenségbe élnek, és ugye az Isten megmutatja nekik Medjugorjéba, hogyha elkezdtek komolyan velem élni, és intenzív kapcsolatot ápolni velem, én milyen békét akarok adni a ti szívetekbe. És ugye nagyon gyakoriak Medjugorjéba az, hogy annyi fiatal mondta, hogy ő nem is tudja, mitől, de szentségimádás alatt végig zokogott. Ugye DNS Valéria mondja, hogy amikor sírunk, Isten szántja a lelkünket. Jó, nyilván nem minden esetben, de Medjugorjéban az ember sír, akkor biztos, hogy Isten szántja a lelkét. És hát nem csak fiatalokat viszek le, felnőtteket is. Hát elképesztő dolgok történtek. Például volt egy mérnök srác, 30 pár éves, utolsó nap kereső volt. Utolsó nap fölment a Jelenések hegyére, leborult a szizanyaszobornál, imádkozott, és azt hallotta belülről, hogy Máté, neked nem kell előttem leborulnod. És amikor az embert az Isten, vagyis hát a szűzanya így néven nevezi, hát az nagyon erőteljesen, és akkor fölment ott baloldalt a feszülethez, és ott borult le, és zokogott, és ott eldöntött, hogy meg akar keresztelkedni, most kereszteltem húsvétkor. Aztán volt most egy 40 év körüli magas beosztású férfi, Krizsevácon háromszor azt hallotta belülről a feszületnél, amikor felért, hogy Jahve, 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 és bekapcsolta a roamingot, mert nem tudtam mi ez, és hát akkor volt a döbbenet, ugye. Aztán voltak olyanok, akik azt mondták, hogy szentségimádás alatt ő azt érezte, hogy fizikálisan egy-két percig valaki ölelte. Volt olyan, aki az oltári szentségben látta Krisztust. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem azt érezte meg, hogy őt mennyire szereti az Isten, hanem a mellette térdelő idegent. Most nem azt mondom, ezek ugye nyilvánvaló az extrém esetek, és hogy nagyon az Isten azért csendben működik, és nem attól függ, hogy az ember mennyit kap, hogy milyen nagy és milyen extra élményekben van része. Lehet az is, hogy valaki sokkal többet kap lélekben, úgyhogy észre se veszi, és nincsenek ilyen nagy Isten megtapasztalásai. És nem azért kell Medjugorjéba menni, hogy ott történjen valami megmagyarázhatatlan, valami erőteljes élmény, hanem egyszerűen azért, mert ott az Isten az valami elementáris erővel akarja gyógyítani a szíveket.
Köszönöm szépen ezt a beszámolót, illetve tanúságtételt lelkipásztorként, azt hiszem ez hatványozottan nagy dolog lehet.
Hallgassuk most meg egy fiatal medjugorjei zarándok tanúságtételét.
Barbi vagyok, a Győri Prohászka végzős diákja, 18 éves. A szüleim nem kimondottan keresztények, de mindig keresték azért Istent. Nagy keresztény nevelésben nem részesültem, de jártam keresztény iskolába, ezért voltam pár misén, de abszolút nem volt ilyen hitéletem. Úgy is mentem el Medjugorjéba egyébként, hogy még amikor mentünk, még az úton se fogtam fel igazából, hogy én egy keresztény helyre megyek. A Dávid atya hirdette az egész iskolába. Először én nem is jelentkeztem. A barátnőm már jelentkezett, de utána egy pár hét múlva én is meggondoltam magam, mert volt egy ilyen érzésem, hogy nekem ide el kell mennem. Az első nap már megtapasztaltam ezt a hihetetlen nagy békét és nyugalmat, ami ott van, leginkább a szentségimádáson, illetve a misék nekem nagyon tetszettek, hogy tényleg nem az a itthon megszokott mise, hogy komor a hangulat, hanem tök vidám és mondhatni puli az egész. Előtte nagyon sok évig küzdöttem pánikbetegséggel, illetve nagyon durván szorongós voltam. Utcára alig mertem menni egyedül, mert annyira nem voltam úgymond önálló, meg annyira szorongtam. Soha nem tudtam tömegekbe úgy lenni, hogy jól vagyok. Sokszor volt olyan, hogy buszról le kellett mennem, mert pánikrohamom volt. És elmentem Medjugorjéba leginkább egyébként ezért, hogy így lelkileg meg tudjak gyógyulni. Szedtem gyógyszereket, illetve jártam orvoshoz is, de nem tudtak nekem segíteni. Adtam Istennek egy esélyt, hogy meggyógyítson engem. Végig, amíg ott voltam, hihetetlen nagy béke volt bennem. Inkább így a szentségimádásokkor éreztem a mellkasomba melegséget, meg nyugalmat. De a Krizsavac, ez egy hegy, oda általában mezítláb mennek fel az emberek, mert ezzel szimbolizálják az élet útját. és ilyenkor ugye mindenki végig gondolja az életét, és általában ezt egy szándékért teszik, és nekem az volt még hihetetlen élmény, hogy nekem az egészségügyi állapotom nem volt a legjobb, sosem, így hát sokat rontottam rajta, inkább így mondom a tínédzser éveimbe, lépcsőzni is alig tudok, de mezítláb fölmentem egy hegyre, lihegés nélkül 40 fokba. Úgyhogy végig közben imádkoztam, és szerintem ez is egy hihetetlen dolog, hogy ott olyan erőt éreztem magamban, hogy valaki ott van és segít. És amikor hazajöttem, nem tudtam nem mosolyogni. Annyira boldog voltam, hogy ilyen érzést én még soha nem tapasztaltam meg. Utána kezdtem el minden egyes nap legalább egy rózsafüzért imádkozni, ami azért, mondom, előtte abszolút nem volt hitéletem. Utána én elmentem Margarita nővér lelki gyakorlatára, és ott tértem meg igazán, ez is köthető egy adott eseményhez. Ott is egy hasonló szentségimádás volt, amikor gyónás előtt mindenki végig gondolhatta az életét, és én ott ugye imádkoztam, és csukott szemmel láttam Jézust magam előtt, ahogy ráteszi a kezét a fejemre, és amint megérintett engem, olyan melegséget, meg nyugalmat én soha nem éreztem, és utána az egész szentségimádás végig láttam őt magam előtt, meg éreztem, hogy ő ott van velem.
Ugye arról is beszélgettünk itt most az interjú előtt, hogy ezekről a fiatalokról, vagy ezekkel a fiatalokkal majd tanúságtétel felvételeket fogunk készíteni, tehát akik a Medjugorjében amit megéltek, vagy akiknek az életében jelentős változás történt. Illetve még egy rózsafűzéres, akár 100 fős közösség imádságának a Mári Rádióba kapcsolásáról is beszéltünk. Erről is mondanál pár szót, atya?
Az én lelki gyógyulásomban is borzasztó nagy szerepe volt a rózsafüzérnek, mert volt egy időszak az életemben, amikor elkezdtem a megtérés útján járni, amikor csak a rózsafüzért imádkoztam. Tehát megtapasztaltam, hogy a rózsafüzéren keresztül az Isten apránként elkezdi formálni a szívet, megváltoztatni, akár azt is mondhatnám, hogy birtokba venni. És ugye, amikor a szűzanya tőlünk kér valamit, én úgy állok a kérdéshez, hogy az nem azért kéri, hogy minket túráztasson. És hát ugye a szűzanya már nem egyszer kérte magánkinyilatkoztatásba, hogy napi egy rózsafűzért mondjunk már el. Napi egy rózsafűzért elmondani, az nem olyan nagy erőfeszítés, én is rendszeresen sétálás vagy vezetés közben mondom. És nyilvánvaló, hogy annál jobb az ima, minél mélyebb, de talán most Kiara Lubichtól olvastam, hogy ha egy rózsafűzérbe pár üdvözlégy Mária jó sikerül, akkor már megéri mondani. Tehát, hogy nyilván, hogy sétálás meg vezetés közben annyira nem lehet benne lenni, de hogyha már mondjuk ugye az üdvözlégyben Mária és Jézusnak a szent nevét, én azt gondolom már az valamilyen módon hat az ember lelkére és megszenteli azt. Tehát a rózsafüzért ugye mondanunk kell. Don Boszkónak volt az az álma, hogy az egyház hajója két oszlophoz volt kikötve, és ezért nem tudták elsüllyeszteni, hogy az egyiken a szűzanya állt, a másikon meg ott volt az eukariszt. És én azt gondolom, hogyha visszatérnénk az oltári szentségnek az imádatához, vagy elkezdenénk, ez megközelítés kérdése, és a napi rózsafüzérhez, akkor borzasztó nagy lelkiébredés lenne Magyarországon, vagy a világban. Mert hogyha a szűzanyába kapaszkodunk, és hogyha az oltári szentség előtt idézünk, akkor Istentől ragyogó emberekké válunk, olyan emberekké, akiket az Isten ragyogtat. És éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy propagáljam a rózsafűzérnek az imádkozását, hogy ez nem az időseknek az imája, ez mindenki imája. És mindenki, aki egy éven keresztül kitart a napi rózsafüzérbe, meg fogja tapasztalni azt, hogy ezen imádságon keresztül a szíve elkezd gyógyulni, formálódni, Istenre szabaddá válni. Csak azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ugyanúgy, ahogy a lelki hanyatlás, a lelki épülés is egy lassú folyamat. Tehát nem pikpak történik meg. Akár azt is mondhatnám, hogy analóg a testedzéssel. Tehát az ember nem 5 alkalom alatt szokta kigyúrni magát, hanem az emberek testén úgy látszik meg a sport, hogyha napi szinten kitartanak a sportolásban. Ugye heti 1 óra edzés az olyan nagyjából, mint a halottnak a csók, a heti 3 az már valamit ér, de ha minden nap 1 órás sportunk, 1 év alatt látszik valami. Nem leszünk fitness világbajnokok, de már látszik. Az ima az ugyanilyen. Tehát 1 év alatt nagy változás áll be, nem leszünk szentek, de óriási átalakuláson megyünk keresztül. És éppen ezért most, hogy az örök imádó kápolna megvalósult Győrben, és hát én nem tudom elmondani, hogy mennyire örül a szívem, meg azoknak a szíve, akik már nagyon várták, hogy bármikor akár éjjel is betérhessenek az Úrhoz, és egyszerűen csak vele romantikázhassanak, hogy most a következő tervem az, hogy olyan jó volna, hogyha 100 ember együtt imádkozná havonta egyszer a rózsafüzért, és éppen ezért behirdettem azt, hogy azoknak a csatlakozását várom, akik 15 szándékot meghatároztam, és ugye 15 szándékból egyet kell választania, és 1 évig napi 1 rózsafüzért mondani erre a szándékra, és havonta egyszer eljönni erre a közös rózsafüzére. És úgy tűnik, hogy ha az Isten megsegít minket, akkor és én bízom benne, hogy akkor meg lesz a minimum 100 ember, aki havonta egyszer közösen fogja imádkozni a rózsafűzért.
És ez mikortól várható ennek a indítása?
Hát én az első alkalmat október végére tervezem. Az első közös rózsafűzért, de nyilván most jön ugye a szűzanyának a hónapja, tehát most minden hétköznapi mise előtt fogjuk imádkozni a rózsafűzért, és remélem arra is sokan el fognak jönni, de október végére mindenképpen össze akarom rántani ezt a 100 embert.
Köszönjük szépen, és szívből kívánom, hogy ez sikerüljön, illetve hát arról is beszéltünk, hogy a Mária Rádió is esetleg felvételt készítene erről, és a Mária Rádióban is elhangozna ez az imádság.
Hát a magam részéről az ötletet nagyon támogatom, és remélem, hogy ez az együttműködés ez meg fog valósulni.
Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Isten áldja meg a Mária Rádiónak a hallgatóit, és mindenkit arra buzdítok, hogy ha van módjuk, akkor időzzenek sokat az oltári szentségben jelenlévő Jézus előtt, és hogy mondjanak legalább napi 1 rózsafüzér, de nyilván jobb lenne, ha az egy helyett legalább 3-at mondanának.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Simon Dávid atyával, a Győri Egyházmegye ifjúsági lelkészével beszélgettünk a szűzanya szeretetéről és a fiatalok evangelizálásáról.